Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjét. Ezt megírva találjuk a példabeszédek könyvében, a 9. fejezetben, a 10. versben a következő kép. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek a megismerése ad értelmet. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mára ez a rövid igeszakasz adatott, ami tulajdonképpen egészen konkrétan fogalmaz meg egy tanító mondatot, hiszen ez a mondat tulajdonképpen útmutatás az emberi életre vonatkozóan. De vajon tudjuk-e pontosan azt, hogy mi az a bölcsesség, vagy tartjuk-e olyan fontos tulajdonságnak, amire szükség van az életben? És hogyha most megkérdezném, hogy ki mit gondol arról, hogy mi is az a bölcsesség, vajon meg tudnánk-e fogalmazni ezt egy mondatba, hogy mit jelent ez a tulajdonság, ez az adomány, mert erről van szó. 60-ban családi istentisztelet volt, és feltettem ezt a kérdést, és kiosztottam lapokat, amire fölírták mindenki a saját gondolatát. Ezeken a lapokon megjelentek olyan gondolatok, hogy élet, tapasztalat, okosság, öreg ember, aki bölcs. Igen, van köze bizonyára a bölcsességhez, van benne igazság, hogy mindezt jelentheti. Sokszor az ember az intelligenciához is köti, ahogy a papírokon is ott volt az, hogy valaki okos. És valóban szükség van a világban arra, hogy az ember az értelme szerint eligazodjon és tudjon bizonyos dolgokat befolyásolni, hogy értelmünk szerint tudjunk meghatározni dolgokat, vagy élni a mindennapi életünket, akár tervezni dolgokat, vagy a magunk hivatását, foglalkozását végezni. Mindehhez bizony értelemre van szükségünk. De mint ahogy látjuk a mai világ tapasztalatából, bizony az értelmet nem csupán jó dolgokra lehet felhasználni, hanem bizony nagyon rossz, gonosz dolgokra, sőt. A tapasztalat azt mutatja, hogy a leggonosztevőbb emberek, a legnagyobb bűnözők hatalmas intelligenciával rendelkeznek. És a saját intelligenciájukat a rossz céljára használják föl, igencsak sikeresen. És hogyha a világra tekintünk, azt is mondhatjuk, hogy sok minden van, amit nem tudunk a magunk értelmével kikutatni, a magunk értelmével mindenre rájönni, és mindent behatárolni. És a Szentírás arról tanúskodik, hogy az Isten az, aki tulajdonképpen mindent a kezében tart, ő az, aki, ha lehet így mondani, az értelemnek a középpontja, hiszen ő mindent tud, mindent átlát, és azt lehet mondani róla, hogy ő a bölcs. Ő az, aki a bölcsességnek, a bölcsesség teljességének a birtokában van. És az ő bölcsessége az, amely vezeti ezt a világot, amelyben kormányozza ezt a világot, amiben bennünket tanít, bennünket vezet, amelyben bennünk mélyíti a szálat, amely összeköt vele a mi kapcsolatunkat. És ehhez a bölcsességhez tartozik az is hozzá, hogy így tervelte ki, gondolta ki az ember megváltását. És ez az Isten bölcsessége. Ami tulajdonképpen az emberi értelmet meghaladja. Hiszen ez a megváltás nem más, mint hogy Jézust elküldte a világra, emberré lett, hogy Jézus végigjárta a szenvedés útját, keresztre feszítették, és harmadnap feltámadt. Ez az a bölcsesség, amit az emberi értelem igazából nem fog föl. Hiszen mindezt nem tudjuk értelemmel megragadni. Ahogyan ma 50. vasárnapján előkerült Lukács evangéliumából is az ige szakasz, amelyben Jézus szól az ő szenvedéséről, az ő kereszthaláláról, arról, hogy ő harmadnapra feltámad. És a tanítványok ebből mit sem fognak föl. Valahogy nem jut el a tudatukig. Mert ez az emberi értelem számára megragadhatatlan, nem logikus. Nem lehet, hogy Jézus szenvedjen, nem lehet, hogy Jézust kereszthalálra adják, hogy mindez megtörténjék vele. Ez nem logikus az értelem számára, elfogadhatatlan. Legfőképpen az, hogy feltámadjon. És éppen ezért mindebből nem érzékelnek semmit, nem jut el a tudatukig. És milyen érdekes, hogy Jézus feltámadásával kapcsolatban az ember ilyen hitetlen, ilyen kételkedő. Nem tudja befogadni az ember. Annak ellenére, hogy tanúságtevők sokasága vesz körül bennünket. Hogy emberek tanúskodnak arról, hogy élő Urunk van. A feltámadásról szólnak az asszonyok, utána a tanítványok is megtapasztalják és adják hírül. És több évszázada a tanúságtevők fellege vesz körül bennünket, és tanúskodik arról, hogy élő Urunk van, Jézus jelen van a világban. És hozzá tartozik a mai gondolkodáshoz az, hogy az ember mégis könnyebben elhiszi azt, hogy valaki, egy bűnöző nem halt meg. Holott a tények erről tanúskodnak, de senki nem látta őt élve, és mégis ezt hamarabb elhiszi az ember. Milyen érdekes. De az, hogy Jézus él, hogy Jézus feltámadt, akiben nincsen semmi bűn, ez valahogy elfogadhatatlan az embernek. És a mi szívünk is sokszor becsukódik, sokszor inkább az értelmünkre hagyatkozunk, és a saját logikáink alapján kutatjuk a magunk életét és a magunk életeseményeit, és sokszor olyan nehéz belekapaszkodni az élő Úrba. Pedig Csak el kell hinni, el kell fogadni, ha Jézus azt mondja, hogy nincs miért aggódnunk életünk miatt. Csak el kell fogadnunk, hogy a gyászban nem kell remény nélkül maradnunk, mert Isten ígéri a feltámadást, az örök életet. Csak el kell fogadnunk, hogy Jézus ott van velünk és vezet az életünk útján, minden egyes pillanatban, kész arra, hogy meghallgasson, ott van velünk. És a mi szívünk sokszor olyan hitetlen, olyan nehezen fogadja el, fogadja be, mert az értelmünk mást mond, mert az emberi logika mást követel. Ez az isteni bölcsesség, hogy mindezt kizárja az ember értelméből, kizárja az emberi értelem hatalma alól, és nem másra ad lehetőséget, mint arra, hogy hittel megragadjuk. Hittel ragadjuk meg az élő Istent, az ő fiát. Ez az ő bölcsessége. Ez az ő bölcsesség, az ő szeretetének, könyörülő szeretetének az útja, hogy Jézusban ott van az élő Isten, aki vezet bennünket, és gondoskodásával támogat bennünket napról napra. Nemrég olvastam egy érdekes tanulmányt, és ajánlom mindenkinek a figyelmében a Zsidók Jézusért honlapot. Ők olyan zsidó származású emberek, akik keresztényekké lettek, és talán sokkal jobban értik azt, amit Jézus mond, ami Jézussal történt. És ez a tanulmány ugye a tegnapi Valentin nappal kapcsolatban íródott, hogy az ember olyan sok mindenre rámondja azt, hogy szereti, ugye a nyelvhasználatunk is ezt mutatja, mert nincsen más szavunk igazából arra, hogy szeretek valamit, legyen az bármilyen nyelv, akár angol, vagy a franciában sincs különösebb változás. De viszont úgy, ahogy a görög nyelv, a héber nyelv is különbséget tesz. A héber nyelv is különbséget tesz egy szimpátia között, vagy egy teljesen elfogadó szeretet között. Az önfeláldozásra kész szeretet között is. És az egyik ilyen héber szó, ami Istennek a jellemzője, ez a hesed, az irgalmas, könyörülő szeretet. Az a szeretet, amit nem lehet kiérdemelni. Ez az a szeretet, amivel Isten az ember felé indul. Ez az a szeretet, amivel ő gondoskodik, amivel ő vezet. Az a szeretet, amit nem lehet kiérdemelni, az ő könyörülő szeretete. Nem a megérdemlésen alapul, nem az értelmen alapul, hanem egyedül az ő bölcsességén, hiszen ez az a bölcsesség, ami szerint tulajdonképpen kormányozza a világot, a könyörülő szeretet. És ez az, amit megragadhatunk, és amit hitben elfogadhatunk, és örülhetünk annak, hogy ilyen Istenünk van, így van jelen a világban, így kormányozza ezt a világot. Pál apostol így kiált fel a rómaiakhoz írt levelében, amikor végig gondolja Isten megváltó művét. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, s milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Micsoda gazdagsága Isten bölcsességének, hogy ezzel a szeretettel kormányozza a világot és vezet bennünket. És ezzel a szeretettel kész számunkra is odaadni ezt az ajándékot, ezt a bölcsességet, ami nem más, mint ez a könyörülő, irgalmas szeretet, amiben elfogadhatjuk a másik embert, amiben a másik ember segítségére lehetünk, amiben tanácsolhatjuk a másikat, a könyörülő, a nem megérdemelt szeretet. Milyen jó és mekkora ajándék az, hogy így ragadhatjuk meg az élő urat. Nem kell a saját logikánkra építeni, nem kell másra építeni, hanem egyedül a testélet igére, Isten szavára, a jelenlévő Jézus Krisztusra. És hogyha így járunk a világban, akkor tudni fogjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert van egy ószövetségi példánk is, Salamon története, aki nem mást, mint bölcsességet kér az Úrtól. Bölcsességet ahhoz, hogy különbséget tegyen jó és rossz között. És valóban ez az a tulajdonság, ami megadja ezt. Ez az a tulajdonság, amivel a saját értelmünket, logikánkat is a jó érdekébe tudjuk használni. És ez az a különbség, amit tapasztalunk a világban, hogy a gonoszság is a saját értelmét használja, hatalmas intelligenciával, de aki Istenhez kötődik, az a jót szolgálja, azt, amit az Úr akar. És ezt nem máshogy, mint Isten igéjéhez kötődve az ő lelke által. Mert bizony ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Sóvárogva várja a mi szolgálatunkat, azt a szolgálatot, amivel a jóra vagyunk elhivatva, elkötelezve, és ezt tesszük, mindaddig, míg el nem jutunk abba az örök országba, ahol már nincsen gonosz, nincsen semmiféle bűn, mert Isten szeretete kiteljesedik. Adja Isten, hogy így legyen, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vállaltad értünk a szenvedést, a halált. Feltámadtál harmadnap a halálból, hogy jelen legyél a mi életünkben. Tudod, hogy sokszor a mi értelmünkre hagyatkozunk, és gyakran bezáródik a szívünk a te jelenléted előtt. Inkább nézünk a körülményeinkre, inkább a saját logikánkat követjük, pedig te ott vagy a te könyörülő, irgalmas szereteteddel, amibe csak bele kell kapaszkodnunk és hagynunk, hogy vezessen. Kérünk erre, segíts bennünket minden egyes nap, hogy így a te bölcsességeddel tudjuk, mi az, ami jó és mi az, ami rossz, és így tudjunk a te követeid lenni ebben a világban, a jó ügyért, evangéliumodért. Ámen.